Az ige hirdetésére készülve a 162. dicséret 7. versét énekeljük, prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. Hallgassátok meg igehirdetésem alapigéjét, úgy, amint írva található a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszban, Máté evangélium a 6. fejezetében az 5. verstől kezdődően a 15. verssel bezárólag. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves testvérek! Amikor böngészük a közösségi portálokat, számos alkalommal láttam az elmúlt napokban is, hogy hogyan rendezték át a lakásaikat az ott egymással megosztók. Olvastam egy párról, akinek jutott energiája ebben a karantén helyzetben kifesteni a teljes lakást, felújítani a bútorokat az elmúlt hónapokban. Minden bizonnyal nem nevelnek egy vagy esetleg több gyermeket a munkájuk mellett, vagy nem dolgoznak napi 8-10 órában, mert aki ezt tette, az örült, hogyha egyáltalán a mindennapi feladataitnak a végére ért. De valóban egy lakásban, és csak akkor érezzük jól magunkat, hogyha időnként sikerül új elrendezést kialakítani, vagy pár új bútort beszerezni. Néhány apró változás is már jobb kedvre derít bennünket. Nem is beszélve egy-egy nagyobb átrendezésről, vagy teljes körű felújításról. Van egy barátnőm, aki vidéken élt, és a falusi levegőbe úgy csempészett magának egy kis változatosságot, hogy időnként átrendezte a teljes házat, és mi, amikor 2-3 havonta őt meglátogattuk, akkor meglepetten láttam, hogy hol a gyerekszoba vált nappalivá, vagy másik alkalommal éppen az étkezőt helyezte át a lakás másik részébe. És valóban pszichológusok is mondják, hogy egy-egy kisebb átalakítás, vagy egy-két tárgy cseréje is már kellemesebb közérzetet teremt az ott lakóknak. Valahogy úgy, hogy az ember lelke felfrissült tőle. Mert a megszokottban, a nagyon régóta változatlan környezetben egyszerűen elfárad az ember. Nincs igazán új energia, nincs, ami lelkesítene, ami fokozná az életkedvet. És mi is egy kicsit hasonló helyzetben vagyunk, úgy gondolom, már 9. hete. Habár ugye a külső jelek arra utalnak, hogy kifele haladunk ebből a helyzetből, talán már egy kicsit belefáradtunk, ha úgy tetszik, beleuntunk ebbe a helyzetbe. Talán az istentiszteleti közvetítéseket sem olyan megszokott lelkesedéssel figyeljük. Elfáradtunk. Mai igénk, amit itt felolvastam köztetek, előttetek, egy jól ismert ige szakasz, a hegyi beszéd egy része, amelyben Jézus többek között az adakozásról és a böjtölésről tanít, és itt ebben az ige szakaszban az imádkozásról. És beszél egy szobáról, beszél egy lakótérről, egy belső szobáról, az ima szobáról, másként szólva belső szobáról. És a mai nap egy kicsit azon gondolkodjunk el, hogy hogyan tehető mégis a körülmények ellenére, vagy éppen közepette, tartalmasabbá, élettel telibbé az imádkozó életünk. Gondolkodjunk el azon is, hogy hogyan tehetnénk, és szerettethetnénk meg a következő generációval az imádkozást, és az imádkozásnak a nagyszerűségét és ajándékát hogyan ismertethetnénk föl velük. Hogy hogyan tarthatnánk, hogy az életünk végéig az ima életünk aktívabb maradjon. Mi kell nekünk ahhoz, hogy megújuljunk ebben a szobában? Ahhoz, hogy ezekhez a kérdésekre válaszoljunk, hozzátartozik az is, hogy végig gondoljuk az imádkozó embernek a környezetét. Hogyan tudjuk alkalmassá tenni nem csupán a külső fizikai környezetet, de a belső lelki életet is. Azt mondja Jézus, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek bőbeszédűek, szól az ige. A sok beszéd helyett inkább a szükséges és az elengedhetetlen mennyiségű szót szóljátok. A belső szoba nem csak Jézus korában szorult felújításra, megújításra, hanem napjainkban is. Külső változások talán segíthetnek, hogy közben megújuljon a belsőnk is. Nem fizikai értelemben vett téglához vagy térhez köthető ez a lelkünknek megnyilvánulásaihoz. Hol és hogyan tudunk olyan alkalmat teremteni, órákat teremteni a mindennapok sodrásában, ahol az Istennel való találkozás tényleg megfelelőképpen gyakorolható. Vidéken már tudjuk, hogy megélhetik a templomi közösséget. Kicsit irigykedve is tekintünk rájuk, mert ők már együtt énekelhetik a megszokott énekeket, hallgathatják az ige hirdetést, és nyílik lehetőség számukra személyes találkozásra az ige hirdetések után a templomból kihaladva. Nekünk most ez még nem adatik meg. De hogyan tudunk mégis akkor azt mondani, hogyan tudjuk mégis akkor azt mondani, hogy ha a személyes találkozások nem is adatnak meg egymással, hogyan tarthatjuk a személyes találkozást, a személyes kapcsolatot az Istennel? Jézus szerint az a szoba, az a belső szoba egyik fő eleme, amelyről itt beszél, az egyszerűség. Nincs szükség arra, hogy az egyéni teljesítményeket felmutassuk. Nincs szükség arra, hogy az imádságos életünket mutogassuk, vagy csodáltassuk másokkal, hiszen ez akkor így olvasható. Voltak, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Nem új keletű ez. Jézus korában a kegyesek kiálltak mások elé, hogy lássák, hogy ők milyen hívők. az imádság eredményességének a felismerése nem feltétele, hogy mások azt elismerjék, vagy egyáltalán lássák. Jézus sokkal inkább arról beszél, hogy ez a belső szoba, ennek a belső szobának az elrejtettségében minden feltűnéstől mentesen nagyon egyszerűen lehet megfogalmazni, és Isten elé tárni a mi kéréseinket. Mai igénk azon gondolkodtasson el bennünket, hogy van-e az életünknek egy ilyen biztos, egy ilyen védett helyszíne, ahol időnként megérkezhetünk örömeinkkel, gondjainkkal, bánatunkkal, vagy hálaadásunkkal. Van-e olyan pár négyzetméter, ahova visszahúzódhatunk egyedül, ahol előjöhetnek a fájdalmak, a keserűségek is, a vereségek is, vagy éppen kimondhatjuk a sikereket, az elért eredményeket, mindezeket pedig látva, hogy az Isten kegyelméből érhettük el. Ki ne felejtsük el mondani, kimondani Istennek mindezért a hálánkat és a köszönetünket. A belső szoba ennek is lehet egy alkalmas helyszíne. És ebben a belső lelki közösségben, az Istennel való mély lelki közösségben nincs helye sem a ködösítésnek, sem az elhallgatásnak. Hiszen, hogy mondja Jézus, ne legyetek hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Lehetünk itt őszinték, lehetünk itt bizalommal telve. És ez a bizalom, ez az Istennek a legfőbb ajándéka számunkra. Ez a bizalom, ez nem érdem, hanem az Isten ajándéka, hogy erre a bizalomra, a belévetett hitre, ugye tudjuk, a hit az nem csak ismeret, hanem bizalom is, erre építhetjük az életünket. És éppen ezért az életünk legnehezebb, talán legborúsabb pillanataiban is itt a belső szoba védettségében imádkozhatunk, szólhatunk hozzá. Aki szereti a lakberendezési újságokat olvasgatni, én szoktam lapozgatni, az tudja, hogy az építészek és a lakberendezők sokszor leírják azt, hogy a legfőbb cél az, hogy az épületben lakók számára biztosítsanak egy olyan teret, ahol megfelelő az atmoszféra. Hogy amikor ők dolgoznak, amikor ők munkálkodnak, akkor ne legyen azután, az ő munkájuk után semmiféle zavaró tényező abban a térben, amelyet őt megalkottak. Igen, az imádkozás közben, a belső szoba csendjében is lényeges az, hogy olyan módon és olyan helyszínre érkezhessünk meg, ahol semmiféle zavaró tényező nincs. Ahol csend van, a csend uralkodik. Ne féljünk a csendtől. A mai ember sokszor zajjal veszi körbe magát. Az egyedülállók sokszor mondják, hogy bekapcsolják a rádiót, vagy a televíziót, csak hogy szóljon, csak hogy halljanak emberi szót. Ezt meg is lehet érteni, hiszen aki a nap 24 órájában lenne egyedül, annak nagyon nehéz emberi szó nélkül. Azonban az imádkozás idején a csend lehet az a körbevevő csend, lehet az az atmoszféra, ahova visszavonulhatunk. A jelenlét, hogy Isten közelében vagyunk, már ez is sok segítséget jelenthet számunkra. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy ebben a világban, ha most egy-két hónapra el is csendesült, de mégiscsak a hangerő, mégiscsak az érvényesülés, mégiscsak a megszerzett anyagi javaknak a nagysága uralkodik, és ez határoz meg sok mindent. Ez az az értékrend, amelyhez az ember ragaszkodik. Isten azonban a csendet kínálja nekünk. Egy olyan beszélgető társat találhatunk meg benne, mint amelyet, hogyha mai napokban olvassuk a bibliaolvasó kalauzban az Ószövetségi igeszakaszokat, akkor Ábrahám történetéből olyan szépen kiábrázolódik előttünk. Ábrahámot Isten barátjának mondhatta is viszont. Micsoda bizalom, micsoda belső közösség van ezekben a szavakban. a mi imádságunknak a megszületését is. Ez a belső nyugodtság és a rendezettség segíti a legjobban. Keressük ezt a helyszínt. Most nem jöhetünk még el a templomba. Most még nem jöhetünk el bibliaórára. De otthon, a magunk belső szobájában megállhatunk a mi Urunk, Istenünk előtt. És a harmadik gondolat a csend és az alázat mellett, az egyszerűség mellett, amit megjelenik ebben az ígében a nyugalom. A világunkban, hogyha körbe tekintünk, akkor sokszor látunk nyugtalanságot, békétlenséget, feszültséget. Ha csak bekapcsoljuk a televíziót és a híreket meghallgatjuk, újra és újra halljuk, hogy még nem találták meg a vírusnak az ellenszerét, de már dolgoznak rajta, még nem tudják pontosan, hogy mi minden jellemző, nem tudjuk, hogy mennyi ideig korlátoz mindez bennünket. Van, aki így mondja ezt, hogy van jó idegrendszerünk és nyugalmunk bármilyen borzalommal találkozni pár perc leforgása alatt, aki meghallgat egy híradó, vagy egy híradást. És tényleg, hogyha a világunkban körbe tekintünk, akkor talán szembesülünk borzasztó és elgondolkodtató, vagy talán időnként kétségbeejtő kérdésekkel is. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Hova nézhetünk? Honnan meríthetünk bátorító jövőképet? Volt egy idős testvér, aki megkérdezte tőlem, és most már ez így lesz, amíg én meg nem halok? Ezt fogjuk? Így fogunk élni, maszkkal fogunk járni, és másfél-két méteres távolságot fogunk tartani? Én megértem ezeket a kérdéseket. Aki úgy érzi, hogy már nem sok van hátra itt ebből a földi életből, igenis foglalkoztatja, hogy hogyan fog ez eltelni. De foglalkoztathat ez minden korosztályt. És aztán Jézus itt az imádkozás közben arról is beszél, hogy tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Hallhattuk az előbbiekben is ezt az idézetet. Nyugalommal tölte ez el bennünket. Tudunk-e, merünk-e ráhagyatkozni arra az élő Istenre, aki önmagát adta nekünk az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ha csak a körülöttünk lévő világra tekintünk, ha csak a zajra, a kétségbeesett kérdésekre, ha csak a törékenységünket kell szembesítő gondolatokra, akkor bizony mindezek kétségbe ejthetnek bennünket. De Jézus, miután ezeket elmondja, hogy tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, utána elmondja minden kereszténynek az imádságát. Itt tanít Jézus a hegyi beszédben a mi atyánkra, az úri imádságra. És érdekes azt látni, hogyha az imádságot végigvesszük, akkor először Jézus fölfelé irányítja a tekintetünket. Azt mondja, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mindezek előtt pedig azt, hogy szenteltessék meg a te neved. Miért? Azért, mert hogyha fölfele tudunk tekinteni, ha az Isten dicsőségét tudjuk hirdetni, szenteltessék meg a te neved. El tudjuk fogadni, hogy legyen meg az ő akarata, akkor ez segít bennünket a horizontális kapcsolatainkban. Abban segít, hogy elfogadjuk azt, hogy a mindennapi kenyérről Krisztus Urunk gondoskodni fog. Hogy megbocsátja a vétkeinket, ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És meg fog őrizni a kísértések közepette, és meg fog szabadítani a gonosztól. Micsoda ígéretek vannak ebben. De mielőtt ezek az ígéretek elhangoznak, azelőtt felfelé irányítja a tekintetünket. És ez tölthet el bennünket nyugalommal. Ebben lehet a mi reménységünk, hogy nem egyedül kell ezekkel a helyzetekkel megküzdenünk, nem egyedül kell ezekben a helyzetekben megállnunk, hanem ott van mellettünk a mi Urunk, Jézus Krisztus. És az utolsó felolvasott versekben pedig ráirányítja a figyelmünket Krisztus arra, hogy ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsátok mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Az Úrtól tanult imádság szomszédságában érdemes újra és újra meghallgatnunk ezeket az ígéket, és a szívünkbe zárni. Mert nincs nagyobb ellensége egy közösség egységének, mint a meg nem bocsátásnak a csökönyös fenntartása és őrzése. Nincs nagyobb ellensége egy család közösségének, szűkebb vagy tágabb családra gondolunk, tanítványi közösségnek, mint az, hogyha nem tudunk megbocsátani egymásnak. Most az utóbbi hetek összezártságában talán sok minden feszültség kijött a házastársak között, a családokon belül. És hogyha magunkba tekintünk, akkor bizony ez hozhatott sok és új és gazdagító felismerést is, nem csupán keserűséget. Lehet, hogy önmagammal lettem még inkább tisztában, hogy miért és hogyan reagálok bizonyos helyzetekben annyira vehemensen. És lehet, hogy megijeszt először mindez, hogy talán én vagyok kicsinyes, talán én nekem nincs elég türelmem. De jó azt látni, hogy ezekben a helyzetekben is ott van velünk a mi Urunk. Hogy nem a saját teljesítményünkre kell, hogy koncentráljunk. Hiszen a Krisztust követő tanítványok eredményessége soha nem abban rejlett, hogy ők majd önmaguktól képesek lettek volna valamire, hanem az Isten szent lelkének a segítségével voltak képesek arra, gondoljunk csak Péterékre, hogy kiálljanak és bizonyságot tegyenek. Pünkösd ünnepe felé haladunk. És ahogyan a tanítványoknak át kellett élni a Szentléleknek az erejét, és az ő erejével voltak képesek arra, hogy bizonyságot tegyenek az ő Urukról, mi is csak is a léleknek az erejével és segítségével tudunk megküzdeni, talán a mindennapok nehézségeivel is. Krisztus felhívja itt a figyelmünket arra, hogy mai tanítványai is csak akkor lehetünk igazán, hogyha egymásnak szüntelenül megbocsátunk, és ahogyan a Timóteushoz írt levélben hallhattuk, hogyha egymásért szüntelenül tudunk imádkozni. Hát ez lehet a kereszténységünk hitelességének a záloga. Hogyha újra és újra fölvállaljuk ezt, mint mai tanítványok. Isten adjon nekünk ehhez erőt és bölcsességet. Amen.